Luther Márton Négy hitvallása című könyvből olvasok fel. A keresztény ember szabadságáról, a kis káté, a nagy káté, a keresztény hit főtételei. Fordította dr. Prőle Károly. Kiadta Magyarországi Evangélikus Egyház sajtóosztálya, Budapest 1996. Luther Márton, a nagy káté, a harmadik rész, a mi atyánk. Szükségünk van imádkozásra. Hallottuk már, mit kell cselekednünk és hinnünk, vagyis mi a legjobb és legboldogabb élet. Most következik a harmadik rész arról, hogy hogyan kell imádkoznunk. Mivel olyan állapotban vagyunk, hogy senki sem tudja tökéletesen megtartani a 10 parancsolatot, még ha kezdett is hinni, és mivel ennek az ördög is a világgal és saját testünkkel szövetkezve körömszakadtáig ellenszegül, azért semmire sincs nagyobb szükségünk, mint arra, hogy szüntelenül ostromoljuk Isten fülét, kiáltsunk hozzá és könyörögjünk, hogy adja, éltesse és növelje bennünk a hitet és a 10 parancsolat megtartását, és hárítsa el mindazt, ami ebben akadályoz és gátol minket. Hogy azonban tudjuk, mit és hogyan kell imádkoznunk, Krisztus Urunk maga tanított minket az imádság módjára és szavaira, ahogyan azt látni fogjuk. Isten parancsolata az imádság. Mielőtt azonban a mi atyánkot sorjában kifejtjük, nagy szükség van arra, hogy előbb intsük és buzdítsuk az embereket az imádkozásra, ahogyan azt Krisztus és az apostolok is tették. Először is azt kell tudnunk, hogy Isten parancsolata kötelez minket az imádkozásra. Hallottuk azt is, hogy ebben azt követeli, hogy szent nevét dicsérjük, minden bajban segítségül hívjuk, vagyis, hogy imádkozzunk. Mert a segítségül hívás imádkozás. Erre tehát szigorú és komoly parancsunk van, ugyanolyan, mint a többi. Ne legyen más istened, ne ölj, ne lopj, stb. Hogy senki ne gondolja, hogy egyre megy, akár imádkozik, akár nem. Kemény szívű emberek szoktak úgy vélekedni és gúnyolódni, minek imádkozzam, ki tudja, törődik-e Isten az én imádságommal, vagy meg akarja-e hallgatni. Ha nem imádkozom, majd imádkozik más. Így megszokják, hogy soha nem imádkoznak, és erre azt hozzák fel mentségül, hogy elvetjük a hamis és képutató imádkozást. Mintha azt tanítanánk, hogy nem szabad, vagy nem kell imádkoznunk. Nevének helyes használata az imádság. Az azonban igaz, hogy amit imádkozás címen eddig elkövettek, elüvöltöttek és elbömböltek a templomban és másütt, az bizony nem volt imádság. Az ilyen külső dolog, ha helyesen történik, jó gyakorlat lehet a kisgyermekek, az iskolások és az egyszerű hívők számára. Lehet éneklésnek vagy olvasásnak nevezni, de nem nevezhető igazán imádkozásnak. Az imádkozás pedig az, amire a második parancsolat tanít. Istent hívd segítségül minden bajban. Ezt várja el tőlünk. Ez nem is függhet tetszésünktől, hanem kötelesek és kénytelenek vagyunk imádkozni, ha keresztények akarunk lenni, ahogyan kötelesek és kénytelenek vagyunk engedelmeskedni atyánknak, anyánknak és a felsőbbségnek. Segítségül hívással és könyörgéssel tiszteljük és használjuk helyesen Isten nevét. Mert semmit sem érne az, ha a fiú azt mondaná atyának, mit törődik Isten az én engedelmességemmel? Ha megyek és megteszem, ami tőlem telik, az ugyanolyan jó. Hiszen szemben állna vele a parancs. Köteles vagy ezt tenni? Így ebben az esetben sincs tetszésemre bízva, hogy teszem-e vagy sem, hanem köteles vagyok imádkozni, Isten haragjának és ítéletének terhe mellett. Parancsolata bátorít. Ezt mindennél jobban meg kell értenünk, és meg kell jegyeznünk. Ezzel hallgattassuk el, és utasítsuk vissza azokat a gondolatokat, amelyek visszatartanak és elrettentenek minket az imádkozástól. Mintha nem volna fontos az, hogy imádkozunk-e, vagy mintha csak azoknak szólna ez a parancs, akik szentebbek és jobb viszonyban vannak Istennel, mint mi. Az emberi szív ugyanis annyira reménytelen természetű, hogy mindig menekül Isten elől, és azt gondolja, hogy Isten nem akarja és nem szíveli imádságunkat, mert bűnösök vagyunk. és csak haragot érdemelünk. Ilyen gondolatokkal szemben erre a parancsolatra kell figyelnünk, és Istenhez térnünk, hogy még jobban meg ne haragítsuk engedetlenségünkkel. Mert ezzel a parancsolattal eléggé értésünkre adja, hogy nem akar minket elvetni vagy elűzni magától, noha bűnösök vagyunk, sőt inkább magához akar vonzani, hogy megalázkodjunk előtte, elpanaszoljuk nyomorúságainkat és ínségünket, könyörögjünk kegyelméért és segítségéért. Ezért olvassuk az írásban, hogy külön haragszik azért, ha valaki bűnhödik bűnéért és nem tér ismét hozzá, nem száll szembe haragjával, imádságában, és nem keresi kegyelmét. Ha parancsolta, biztosan tetszik neki. Ennek alapján így kell következtetned és gondolkodnod. Mivel Isten ilyen komolyan parancsolja az imádkozást, senki a világért se vesse meg imádságát, hanem becsülje nagyra és sokra. Védj példát mindig a többi parancsolatról is. A gyermek a világért se vegye könnyen az engedelmességet atya és anyja iránt, hanem így gondolkodjék mindig. Ez a cselekedet az engedelmesség cselekedete. Amit tehát cselekszem, azt azzal a megfontolással cselekszem, hogy engedelmességben és Isten parancsolata szerint élek. Erre támaszkodhatom és hagyatkozhatom. Az ilyen cselekedetet nagyra tarthatom, de nem az én érdelmemért, hanem a parancsolatokért. Így van itt is. Amit és amiért imádkozunk, azt úgy kell tekintenünk, hogy Isten követeli, és neki engedelmeskedve tesszük. Vagyis így kell gondolkodnunk. Noha bűnösök vagyunk, imádságunk mégis biztosan tetszik Istennek, mert ő parancsolta. Bármi kérnivalója van tehát valakinek, mindig e parancsolatnak engedelmeskedve lépjen Isten elé. Hát, ha nem vagyok elég szent. Fáradhatatlanul kérünk és intünk azért mindenkit, hogy szívleljük meg ezt, és semmi esetre se vessük meg imádságainkat. Mert eddig úgy tanítottak az ördög nevében, hogy senki sem törődött ilyesmivel, és azt hitték, hogy elég elvégezni az imádságot, mint cselekedetet, akár meghallgatja Isten, akár nem. Szerencse játék ez az imádsággal, és mormolás vaktában, és ezért kárba veszett az ilyen imádság. Ilyen gondolatok tévesztenek meg, és riasztanak vissza minket. Nem vagyok elég szent és méltó. Ha olyan igaz és szent volnék, mint Szent Péter vagy Szent Pál, akkor imádkoznék, és remélném a meghallgatást. De vesd el magadtól nagyon messze az ilyen gondolatokat, mert ugyanaz a parancsolat, amely Szent Pálnak szólt, szól neked is. És a második parancsolat ugyanúgy adatott értem, mint ő érte. Nem dicsekedhet tehát sem jobb, sebb szentebb parancsolattal, mint én. Ezt kell tehát mondanod. Az én imádságom éppen olyan értékes, szent és Istennek tetsző, mint Szent Pálé és a legszentebbeké. Megokolás. Szívesen elismerem, hogy személyére nézve szentebb, mint én, de a parancsolatra nézve nem. Mert Isten az imádságot nem a személyért, hanem igéjéért és az engedelmességért fogadja el. Imádságomat pedig ugyanarra a parancsolatra alapítom, amelyre az összes szentek is alapítják. Sőt, ugyanazt kérem is, amiért ők imádkoztak és könyörögtek mindnyájan. Ezért hát igen nagyra tartom imádságomat. Sőt, nagyobb szükségem van rá, mint azoknak a nagy szenteknek. Az imádság nem vész kárba. Az tehát az első, legfontosabb, hogy az Istennek való engedelmességre kell épülnie és támaszkodnia minden imádságunknak. És ne nézzünk a magunk személyére, hogy bűnösek vagy igazak, méltók vagy méltatlanok vagyunk-e. Tudnunk kell azt is, hogy Isten nem tréfál, hanem haragszik és büntet, ha nem imádkozunk, ugyanúgy, ahogyan megbüntet minden más engedetlenséget. Sőt, azt is tudnunk kell, hogy Isten nem akarja, hogy imádságaink kárba vesztenek, és hiába imádkozzunk. Mert ha nem akarna meghallgatni, nem szólítana fel az imádkozásra, és nem adna rá ilyen szigorú parancsot. A meghallgatás ígérete. Másodszor még inkább sarkaljon és ösztönözzön minket az, hogy Isten ígéretet is adott, és fűzött parancsolatához, hogy egészen bizonyos legyen az, amit kérünk. Az 50. Zsoltárban ezt mondja, hívj segítségül engem a nyomorúság idején, és én megmentelek téged. Zsoltár 50.15. Krisztus is ezt mondja, Máté evangélium a 7. részében, kérjetek, és ő megadja nektek, stb. Mert mindenki, aki kér, kap. Máté 7.7-8. Szívünknek ettől fel kell ébrednie, és ránkra kell lobbannia, hogy kedvel és örömmel imádkozzunk. Hiszen azért tanúsítja igéjével, hogy szíve szerint gyönyörködik imádságunkban, sőt meghallgatja és teljesíti azt, hogy meg ne vessük, szélnek se eresszük imádságainkat, és ne kérjünk bizonytalanul. Elébe viheted ezt, és mondhatod, színed elé lépek, édesatyám, és könyörgök, de nem a magam jó szántából, nem is a méltó voltomért, hanem parancsolatodban és ígéretedben bízva, amely nem téveszthet meg engem, nem is hazudhat. Aki pedig nem hisz ennek az ígéretnek, az tudja meg ismét, hogy megharagítja Istent, mert legnagyobb mértékben sérti és hazugsággal vádolja őt. Szánkba adja az imádság szavait. Az is biztasson és ösztönözzön minket, hogy Isten nem csak parancsol és ígér, hanem segítségünkre is siet. Megfogalmazza a szavakat és a szöveget. Szánkba adja, hogy mit és hogyan imádkozzunk. És lássuk, mennyire könyörül nyomorúságainkon. És hogy semmit se kételkedjünk abban, hogy tetszik neki ez az imádság, és biztosan meghallgatja. Ez a mi atyánk nagy előnye, minden olyan imádsághoz képest, amelyet magunk gondolunk ki. Lelkismertünk ugyanis mindig kételkednék, és ezt mondaná, imádkoztam, de nem tudom, tetszik-e neki, és eltaláltam-e a helyes mértéket és hangot. Nincs tehát a földön jobb imádság a mindennapi mi atyánknál. Mert az a kitűnő bizonysága van, hogy Isten szívesen hallgatja. Nem is volna szabad ezt elcserélnünk a világ minden kincséért sem. Kérés, nem érdemszerzés. Az imádság szövegét azért is szabja elénk, hogy lássuk és mérlegeljük azt a nyomorúságot, amelynek arra kell minket szorítania és kénytelítenie, hogy szüntelen imádkozzunk. Aki ugyanis kérni akar, annak valamit elő kell adnia. Elő kell terjesztenie és megneveznie azt, amit kíván. Különben nem nevezhető könyörgésnek. Méltán vetettük el tehát a szerzetesek és a papok imádságait, mert éjjel-nappal pokolian bömbölnek és mormolnak, de esze ágába se jut egyiküknek sem, hogy kérjenek. Sőt, ha minden templomot papostól összehordanánk, meg kellene vallaniak, hogy soha egy csepp borért sem imádkoztak szívük szerint. Mert közülük soha senki sem azért szánta el magát imádkozásra, hogy engedelmeskedjék vele Istennek, és mert hitt az ígéretben. De semmiféle nyomorúságot sem vettek észre, hanem mindig csak arra gondoltak, hogy ha minden hibátlanul sikerül, akkor ezzel jó cselekedetet végeznek, és megfizetnek vele Istennek, mintha nem kapni akarnának tőle, hanem csak adni ő neki. Kiáltás a nyomorúságból. Az igazi imádsághoz pedig az a komolyság kell, hogy érezzük nyomorúságunkat, mégpedig olyan nyomorúságot, amely szorongat és kényszerít minket arra, hogy kiáltsunk és sikoltsunk segítségért. Akkor magától ömlik az imádság, úgy, ahogyan ömlenie kell, és nincs szükségünk tanításra arról, hogy hogyan készülődjünk hozzá, és miből merítsünk áhítatot. Azt a nyomorúságot pedig, mellyel törődnünk kell, magunkét és másokét, elég híven megmutatja neked a mi atyánk. Ez tehát arra is jó, hogy belőle észrevegyük, megfigyeljük és megszívleljük ezt a nyomorúságot, és meg ne lankadjunk az imádkozásban. Hiszen mindnyájan elég sok hiányt szenvedünk, de az a hiba, hogy nem érezzük és nem látjuk. Isten tehát nem is azért akarja, hogy nyomorúságodat és kívánságodat elpanaszold, mintha ő nem tudna róla, hanem azért, hogy szíved felgerjedjen arra, hogy egyre buzgóban és egyre többet kérj, és szélesre nyisd és tárd ki köpenyedet, hogy sokat kapj. Tudjunk helyesen imádkozni. Gyermekkorunktól fogva kellene tehát megszoknunk, hogy minden nap imádkozzunk, minden bajunkban, amit csak érzünk, és ami csak ér minket. De más emberekért is, akik között élünk, például igehirdetőkért, felsőbbségért, szomszédokért, házunk népéért. Eközben pedig emlékeztessük Istent parancsolatára és ígéretére, ahogyan mondtam, és tudjuk, hogy nem veti meg imádságunkat. Ezt azért mondom, mert szeretném, ha ismét elterjesztenénk a nép között, hogy újra megtanuljanak helyesen imádkozni, és ne viselkedjenek olyan ridegen és közömbösen, mert ettől napról napra alkalmatlanabbak lesznek az imádkozásra. Hiszen az ördög is ezt akarja, és minden erejével támogatja, mert jól érzi, mennyi keserűséget és kárt okoz neki, ha az imádkozást buzgón gyakorolják. Védő fal az igazak imádsága. Azt pedig tudnunk kell, hogy egyedül az imádság minden védelmünk és oltalmunk, mert nagyon is gyengék vagyunk az ördökhöz, hatalmához és táborához képest. Ha rejánk tör, biztosan eltipor. Gondolnunk kell tehát erre, és meg kell ragadnunk azokat a fegyvereket, amelyekre szüksége van a kereszténynek, hogy helytálljon az ördöggel szemben. Ugyan mit gondolsz, minek volt eddig olyan nagy hatása, mi gátolta és akadályozta ellenségeink tervét, vállalkozását, öldöklését és fölkelését, amelyel az ördög el akart nyomni minket az evangéliummal együtt, ha a mi oldalunkon vasfalként nem vonult volna fel néhány igaz ember imádsága? Különben nekik is egészen más játékot kellett volna végignézniük, mert az ördög egész Németországot saját vérébe folytotta volna. Már csak nevessenek és gúnyolódjanak rajta, mi pedig csupán az imádsággal megbirkózunk velük és az ördöggel, ha ugyan kitartunk és nem lankadunk meg. Mert ha valahol egy igaz keresztény így imádkozik, vidd már végbe, édesatyám, a te akaratodat, akkor ő ezt mondja a magasságban, igen, édes gyermekem, bizony meg lesz, és végrehajtom az ördög és az egész világ ellenére. Locsogás helyett könyörgés. Mindezt intésül mondjuk, hogy megtanuljuk az imádságot mindennél nagyobbra és többre becsülni, és különbséget tudjunk tenni a locsogás és a valamiért való könyörgés között. Mert egyáltalában nem vetjük el az imádságot, de elvetjük az egészen haszontalan ordítást és mormolást, ahogyan maga Krisztus is elveti és tiltja a hosszadalmas fecsegést. Máté 6.17. Most pedig röviden és világosan megbeszéljük a mi atyánkot. 7. egymás után következő cikkbe vagy kérésbe foglalja mindazt a nyomorúságot, amely szüntelenül rejánk nehezedik, és mindegyik akkora, hogy könyörgésre indíthat, amíg élünk. Az első kérés. Szenteltessék meg a te neved. Számunkra és közöttünk legyen szent. Ez kissé homályos és nem helyes beszéd, mert anyanyelvünkön így mondanánk, mennyei atyánk, segíts, hogy egyedül a te neved legyen szent. De minek azért imádkozni, hogy neve szent legyen? Nem szent amúgy is? Felelet. Igen, lényege szerint mindig szent, de ahogyan mi használjuk, az nem szent. Mert Isten nevét kaptuk, amikor keresztjénné lettünk, és megkereszteltek minket, hogy Isten gyermekének neveztessünk, hogy élvezzük a szentségeket, amelyekkel testébe fogad minket, és így rendelkezésünkre álljon mindaz, ami Istené. Ebből adódik már most az égető szüksége annak, hogy fő gondunk legyen, hogy tiszteljük, szentnek és fenségesnek tartsuk az ő nevét, mert ez a mi legdrágább kincsünk és erekjénk, és hogy igaz gyermekeiként imádkozzunk azért, hogy neve, amely a mennyben amúgy is szent, a földön is, nekünk és az egész világnak is szent legyen és maradjon. Téves tanítás és szentségtelen élet. Hogyan lesz hát Isten neve közöttünk szent? Az erre adható legvilágosabb felelet ez, ha tanításunk és életünk istenes és keresztjén. Mivel ugyanis ebben az imádságban Istent atyánknak nevezzük, tartozunk azzal, hogy tisztességes gyermekekhez illően mindenkor úgy éljünk és viselkedjünk, hogy miattunk ne gyalázzák, hanem dicsőítsék és magasztalják. Már most vagy szavainkkal, vagy cselekedeteinkkel szentségtelenítjük meg az ő nevét. Mert amit a földön teszünk, az mindig szó vagy cselekedet, beszéd vagy tevékenység. Először tehát, ha valaki Isten nevében olyasmit prédikál, tanít és mond, ami téves és megtévesztő, úgy, hogy az ő neve kénytelen tetszetőssé és kelendővé tenni a hazugságot. Ez az isteni név legcsúnyább gyalázása és becstelenítése. De az is ez, ha valaki gyalázatosan a szent nevet használja takarul, esküdözésnél, átkozódásnál, ígézésnél, stb. Másodszor megszentségtelenítjük botránkoztatóan gonosz élettel és cselekedetekkel is. Ha házasságtörők, iszákosak, fösvények, irigyek és gonosz nyelvűek azok, akiket keresztényeknek és Isten népének neveznek. Ilyenkor szintén miattunk gyalázzák és káromolják Isten nevét. Mert ahogyan a testi atyának is szégyenére és gyalázatára válik az olyan neveletlen gonosz gyermek, aki ellene beszél és ellene cselekszik, úgyhogy miatta őt is megvetik és szídják, ugyanígy Istennek is szégyenére válik, ha mi, akik nevét viseljük, és mindenféle jót kaptunk tőle, nem tanítunk, beszélünk és élünk tisztességes és mennyei gyermekhez illően. És kénytelen hallani, hogy azt mondják rólunk, hogy mi bizony nem Isten gyermekei, hanem az ördögé vagyunk. Isten dicsérete szóval és cselekedettel. Látod tehát, hogy éppen azt kérjük ebben a mondatban, amit Isten a második parancsolatban követel, vagyis, hogy nevét ne használjuk gonoszul esküdözésre, átkozódásra, hazudozásra, csalásra, hanem használjuk helyesen, Isten dicsőítésére és dicsőségére. Mert aki Isten nevét valamilyen bűnre használja, az megszentségteleníti és beszennyezi azt a szent nevet, ahogyan régen a templom megszentségtelenítéséről beszéltek, ha gyilkosságot vagy más alávalóságot követtek el benne, vagy ha meggyalázták a szentségmutatót vagy az erekjét, pedig a szent önmagában, csak a használat közben lett szentségtelenné. Ez a mondat tehát egyszerű és világos, ha megértjük, hogy megszentelni a mi nyelvünkön azt jelenti dicsérni, magasztalni és tisztelni, szóval és cselekedettel. Lásd meg hát, milyen égetően szükséges ez az imádság. Mert ha azt látjuk, hogy a világ mennyire tele van szektákkal és tévtanítókkal, akik mindjárt a szent névvel takargatják és szépítik ördögi tanításokat, akkor méltán kellene szüntelenül segítségért kiáltanunk és könyörögnünk mindazok ellen, akik hamisan prédikálnak és hisznek, és azok ellen is, akik támadják, üldözik és el akarják folytani evangéliumunkat és tiszta tanításunkat. Ilyenek például a püspökök, a zsarnokok, a rajongók, stb. Szükséges ez az imádság önmagunkért is, mert nálunk ugyan hangzik Isten igéje, de nem vagyunk érte hálásak, és nem érünk a szerint, ahogyan pedig kellene. Ha pedig ezt őszintén kéred, bizonyos lehetsz abban, hogy tetszik Istennek, mert semmit sem hall szívesebben, mint azt, hogyha tisztelete és dicsérete mindent megelőz és felülmúl, és ha igéjét tisztán tanítják, nagyra tartják és megbecsülik. A második kérés. Jöjjön el a te országod! Isten országa közöttünk és nálunk. Ahogyan az első mondatban azt kértük, ami Isten tiszteletére és nevére vonatkozik, vagyis, hogy Isten ne engedje, hogy a világ a maga hazugságát és gonoszságát palástolja vele, hanem védje meg neve félelmetességét és szentségét, tanításunkkal és életünkkel, hogy dicsérjék és magasztalják értünk, úgy viszont itt azt kérjük, hogy országa is eljöjjön. De ahogyan Isten neve önmagában is szent, és mégis azt kérjük, hogy nekünk is szent legyen, úgy az ő országa is eljön önmagáért, kérésünk nélkül. Mégis azt kérjük, hogy hozzánk jöjjön, vagyis hogy közöttünk és nálunk legyen, hogy mi is azokhoz tartozzunk, akiknél megszentelik nevét, és virágzik országa. Isten országának terjedéséért. De mit nevezünk Isten országának? Felelet. azt, amit előbb már a hiszekedben hallottunk, hogy Isten az ő fiát, Krisztust, a mi Urunkat elküldte a világba, hogy megváltson és megszabadítson minket az ördög hatalmából. Magához vonjon, és az igazság, az élet és az üdvösség királyaként érvényesítse uralmát bűn, halál és rossz lelkismeret ellen. Sőt, szent lelkét is ajándékozta, hogy mindezt átadja nekünk szent igéjében, és erejével megvilágítson és megerősítsen minket a hitben. Ezért kérjük itt először is azt, hogy mindez érvényesüljön nálunk, és az ő nevét dicsőítse Isten szent igéje és a mi életünk. Egyrészt úgy, hogy akik befogadtuk azt, megmaradjunk mellette, és napról napra gyarapodjunk benne. Másrészt pedig úgy, hogy más emberek is megkedveljék és kövessék, sőt hatalmasan terjedjen a világon, hogy a Szentlélek vezetésével sokan eljussanak a kegyelem országába, részesedjenek a megváltásban, és mindnyájan ebben az egyetlen királyi országban éljünk, mostantól örökké. Isten országának kétféle megjelenése. Isten országának hozzánk jövetele ugyanis kétféleképpen történik. Először itt a mulandóságban, az ige és a hit által, azután örök időkre Krisztus megjelenése által. Mi tehát mindkettőért könyörgünk, hogy eljöjjön naponkénti növekedéssel, és egykor az örök életben, azokhoz is, akik még nincsenek benne, és hozzánk is, akik bejutottunk. Mindez pedig azt jelenti, mintha ezt mondanánk, kérünk, édesatyánk, add nekünk először igédet, hogy az evangéliumot híven hirdessük az egész világon. Azután pedig azt, hogy hittel be is fogadjuk, hasson és éljen bennünk, hogy országot terjedjen közöttünk az igével és a Szentlélek erejével. Az ördög országa pedig olyan vereséget szenvedjen, hogy se joga, se hatalma ne legyen rajtunk, és végül egészen elpusztuljon, a bűn, a halál és a pokol megsemmisüljön, mi pedig örökké éljünk teljes igazságban és boldogságban. Merjünk ilyen nagyot kérni? Ebből látod, hogy itt nem egy falat kenyérért vagy múló földi javakért könyörgünk, hanem mérhetetlen örök kincsért, és mindazért, ami Istené. Ez sokkal nagyobb annál, hogy sem az emberi szív még csak gondolatban is kívánni merné, ha nem kapta volna azt a parancsot, hogy kérje. Ő azonban Isten, és ezért számot tart arra a dicsőségre is, hogy sokkal többet és bőségesebben ad, mint amennyit valaki is elképzelhet. Örök kiapadhatatlan forráshoz hasonlóan, amely minél tovább ömlik és árad, annál jobban ontja. Semmit sem vár el tőlünk inkább, mint azt, hogy sok és nagy dolgot kérjünk tőle. Viszont haragszik, ha nem kérünk és nem követelünk bátran. Ha például a gazdag hatalmas császár felszólítana egy szegény koldust arra, hogy kérjen, amit csak kíván, és hajlandó volna nagy fejedelmi ajándékot adni, az a bolond pedig nem kérne mást, mint koldus levest, méltán tartanánk ravasz gazembernek, aki gunyt és csúfot űz a császári felség parancsából. Nem is méltó arra, hogy szeme elé kerüljön. Istennek is ugyanígy szégyenére és gyalázatára válik, ha számtalan jót kínál és ígér nekünk, mi pedig megvetjük azt, vagy nem merjük elfogadni, és alig bátorkodunk egy darab kenyeret kérni. Mindez annak a szégyenletes hitetlenségünknek a róvására irandó, amely még azt a jót sem reméli Istentől, hogy megtölti gyomrunkat. Még kevésbé azt, hogy kételkedés nélkül várhatjuk Istentől az örök javakat. Bátorodjunk meg tehát, és ez legyen az első, amit kérünk. Akkor majd minden másban is bővölködünk, ahogyan Krisztus tanítja, keressétek először Isten országát, és mindez megadatik nektek. Máté 6.33. Hogyan is engedné, hogy hiányt és inséget szenvedjünk a mulandókban, amikor megígéri az örökkévalót és múlhatatlant? A harmadik kérés. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Helytállás Isten ügyéért. Eddig azért imádkoztunk, hogy tiszteljük az ő nevét, és hogy országa terjedjen közöttünk. Ebben a kettőben megvan mindaz, ami Isten tiszteletére és ami üdvösségünkre vonatkozik. Vagyis azért imádkoztunk, hogy Isten miénk legyen minden gazdagságával együtt. Ugyanilyen égető szükség van azonban arra, hogy ezt jól megragadjuk, és ne szakadjunk el tőle. Mert ahogyan jól kormányzott országban nem csak azokra van szükség, akik termelnek és jól kormányoznak, hanem azokra is, akik védelmeznek, oltalmaznak és éberen őrködnek, úgy van itt is. Noha legsürgősebben az evangéliumért, a hitért és a Szentlélekért könyörögtünk, hogy kormányozzon minket és megváltson az ördög hatalmából, mégis kérnünk kell azt is, hogy végrehajtsa akaratát. Mert nagyon furcsán alakul a helyzet, amikor helyt kell állnunk. Amikor sok támadást és bántalmazást kell szenvednünk mindazoktól, akik akadályozni és gátolni merészlik az előző két kérésbe foglaltakat. Ördög, világ és testünk ellen. Bizony, senki sem hiszi, mennyire ellenkezik és akadékoskodik az ördög. Nem tudja elviselni, hogy valaki helyesen tanítson vagy higgyen, és mérhetetlenül fáj neki, hogy leleplezzék az isteni névvel ékesített és ezért nagyra becsült hazugságait és utálatosságait, és hogy egészen megszégyenüljön, sőt a szívekből is kiűzzék, és országa ekkora verességet szenvedjen. Ezért áldáz ellenségként tombol és dühöng teljes hatalmával és erejével. Maga mellé rendeli valamennyi csatlósát, sőt igénybe veszi a világot és saját testünket is. Mert testünk önmagában is rest és hajlik a rosszra, még akkor is, ha befogadtuk és hisszük Isten igéjét. A világ meg rossz és gonosz. Az ördög pedig mindezeket uszítja, tüzeli és lázítja, hogy gátoljon, visszaverjen, elbuktasson és ismét hatalmába ejtsen minket. Csakis ez az ő akarata, szándéka és gondolata. Ezzel foglalkozik éjjel-nappal, és nem pihen egy pillanatra sem. Felhasznál minden mesterfogást, cselvetést, utat és módot, amit csak kieszelhet. Vállaljuk a küzdelmet. Ha tehát keresztjének akarunk lenni, biztosan számítanunk és készülnünk kell arra, hogy ellenségünk lesz az ördög valamennyi angyalával és a világgal együtt, akik mind bántanak és keserítenek minket. Mert ahol Isten igéjét hirdetik, befogadják vagy hiszik, és gyümölcsét termik, ott nem hiányozhat a gyönyörűséges szent kereszt sem. Ne is gondoljon arra senki, hogy nyugodalmasan élhet. Sőt, kockáztatni kell mindenét a földön, javait, becsületét, házát és gazdagságát, feleségét és gyermekét, testét és életét. Bizony ez fáj a testünknek és az óembernek, mert arról van szó, hogy szilárdan álljunk és békén tűrjünk, akárhogyan támadnak minket, és lemondjunk arról, amit elvesznek tőlünk. Ezért hát itt is, mint mindig, nagy szükség van arra, hogy szüntelenül így könyörögjünk. Legyen meg a te akaratod, édesatyám! Ne az ördög és az ellenségeink akarata, s azok ki, akik üldözik szent igédet, azt megfojtani, országodat pedig gátolni akarják. Add meg nekünk azt is, hogy mindenkor engedelmeskedjünk neked, a te akaratodat cselekedjük egész életünkben és minden helyzetben, s türelemmel hordozzuk és legyőzzük mindazt, amit ezért szenvednünk kell, hogy nyomorult testünk meg ne hátráljon és el ne bukjék gyengesége vagy restsége miatt. Isten ügye a miénk is legyen. Íme ez a három kérés a legegyszerűbb módon mutatja nekünk azt a nyomorúságot, amely magát Istent érinti, de persze egészen miattunk. Hiszen egyedül minket illet ez, amit kérünk, mégpedig úgy, ahogyan mondtuk, hogy bennünk is meglegyen az, ami egyébként nélkülünk is meglesz. Ahogyan kérésünk nélkül is szent lesz az ő neve, és eljön az országa, úgy érvényesül és meglesz az ő akarata is. Jó lehet az ördög egész táborával nagyon lármáz, dühöng és tombol ellene, és arra készül, hogy az evangéliumot egészen kiírtsa. Önmagunkért kell tehát kérnünk azt, hogy akarata közöttünk is feltarthatatlanul érvényesüljön dühöngésük ellenére, hogy semmit el ne érjenek, mi pedig szilárdan álljunk minden erőszak és üldözés ellenére, és elfogadjuk Istennek ezt az akaratát. Isten győzelméért. Ez az imádság pedig legyen védelmünk és oltalmunk. Ez verje vissza és győzze le mindazt, amit ördög, pápa, püspökök, zsarnokok és eretnekek az evangélium ellen mozgósítanak. Hadd dühöngjenek és feszítsék meg minden erejüket, hadd tanácskozzanak és határozzanak arról mindahányan, hogy hogyan folytsanak meg, nyomjanak el és írtsanak ki minket, hogy érvényesüljön akaratuk és szándékuk. Ezzel szemben ezt az egyetlen kérést imádkozó egy-két keresztény lesz a védőbástyánk. Megrohamozzák és összeroppannak rajta. Vigasztalódunk és dicsekszünk azzal, hogy az ördög és minden ellenségünk akarata és vállalkozása feltétlenül csődöt mond és megsemmisül, akármilyen nagynak, biztonságosnak és hatalmasnak érzik magukat. Mert ha akaratuk le nem törne és meg nem hiúsulna, akkor az ő országa nem maradhatna meg a földön, nevét sem lehetne megszentelni. A negyedik kérés. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Mulandó életünk szükségleteiért. Itt a szerény kis kenyérkosárra gondolunk, testünk és mulandó életünk szükségleteire. Rövid, egyszerű mondat ez, de mégis sokat ölel fel. Ha ugyanis a mindennapi kenyeret említed és kéred, akkor kéred mindazt, ami ahhoz kell, hogy meglegyen, és élvezd mindennapi kenyeredet. És viszont imádkozol mindaz ellen is, ami ezt akadályozza. Ezért hát jól erezd meg, és szárnyaltasd képzeletedet, ne csak a sütőkemencéig és a lisztes ládáig, hanem a széles mezőre és az egész földre, amely termi és szolgáltatja nekünk a mindennapi kenyeret és mindenféle élelmet. Mert ha Isten nem növesztené, áldaná és oltalmazná a mezőn, soha nem szedhetnénk kenyeret a sütőkemencéből, sem az asztalra nem tehetnénk. A társadalom jó rendjéért. De rövidre fogjuk. Ez a kérés felüleli mindazt, ami kell a földi élethez. Hiszen a mindennapi kenyére is csupán azért van szükségünk. Márpedig nem csak az kell az élethez, hogy testünknek legyen tápláléka, ruházata és egyéb szükséglete, hanem az is, hogy csendben és békében megférjünk azokkal az emberekkel, akikkel együtt élünk és érintkezünk mindennapi munkánk, foglalkozásunk és minden némű tevékenységünk közben. Röviden tehát mindaz, ami a család és a társadalmi vagy polgári élet rendjét és kormányzását alkotja. Mert ha e kettő megakad, és nem érvényesül úgy, ahogyan érvényesülnie kellene, akkor megakad az élet ellátása is. Ez pedig nem viselhető el sokáig. Bizony, égetően szükséges az, hogy imádkozzunk a világi felsőbbségért és vezetőségért, mert Isten főként általuk őrzi meg mindennapi kenyerünket és életünk nyugalmát. Mert még ha bőséggel kapunk is mindenféle jót Istentől, nem tarthatunk meg belőle egyet sem, nem is élvezhetjük biztonságban és boldogan, ha nem ad nekünk tartós, békés kormányzatot. Hiszen ahol békétlenség, civakodás és háború van, ott már is eltűnt a mindennapi kenyér, vagy legalábbis megfogyatkozott. Jó kormányzásért. Méltán tehetnének azért kenyeret minden derék fejedelem címerébe, az oroszlán vagy a babérkoszorú helyére, vagy a pénzérmekre a fej helyébe, hogy arra emlékeztesse őket és alattvalóikat, hogy az ő szolgálatuk révén van oltalmunk és békességünk, és nélkülük nem élvezhetnénk, és nem tarthatnánk meg a mindennapi kenyeret. Méltók is ezért teljes tiszteletre, hogy megadjuk nekik mindazt, ami jár, és ami csak telik tőlünk, mert nekik köszönhetjük, hogy békében és csendben élvezhetjük mindazt, amink van, hiszen egyébként egy fillérünk sem maradna. Sőt, méltók arra is, hogy imádkozzunk értük, hogy Isten még több áldást és jót árasszon ránk általuk. Mindenféle jóért. Ezzel tehát röviden jeleztük és vázoltuk azt, hogy a földi élet milyen sokféle viszonylatára terjed ki ez a kérés. Ebből aztán hosszú imádságot szerkeszthet bárki, és hosszan sorolhatja mindazt, ami bele tartozik. Azt kérhetjük például, hogy Isten adjon nekünk ételt, italt, ruházatot, házat, gazdagságot és testi egészséget. Továbbá növekedéssel és jó terméssel áldja meg a gabonát és a föld minden gyümölcsét. Segítsen meg otthon a ház vezetésében. Adjon derék feleséget, gyermekeket és háznépet, és oltalmazza meg őket. Áldja meg munkánkat, mesterségünket vagy egyéb foglalkozásunkat eredménnyel és sikerrel. Ajándékozzon megbízható szomszédokat és jó barátokat, stb. Továbbá adjon a császárnak, királynak és minden rendnek, különösen pedig a mi fejedelmünknek, minden tanácsosnak, főúrnak és tisztségviselőnek bölcsességet, erőt és jó szerencsét, hogy jól kormányozzanak és győzzenek a törökön és minden ellenségen. Az alattvalóknak és az egyszerű népnek pedig adjon engedelmességet, békét és egyetértést egymás között. Kérhetjük azt is, hogy óvja meg életünket és élelmünket minden kártól, rossz időjárástól, jégveréstől, tűztől, víztől, méregtől, járványos betegségtől, marhavésztől, háborútól és vérontástól, drágaságtól, kártevő állatoktól, gonosz emberektől, stb. Jól tesszük, ha az egyszerű hívek szívébe véssük, hogy Isten adja ezeket és az ehhez hasonlókat, nekünk pedig imádkoznunk kell érte. Legfőbb ellenségünk ellen. Ez az imádság azonban főként legnagyobb ellenségünk az ördög ellen szól. Mert minden szándéka és vágya az, hogy elvegye és gátolja mindazt, amit Istentől kaptunk. Az sem elég neki, hogy gátolja és rombolja az egyházi kormányzást, azzal, hogy hazugságaival megtéveszti és hatalmába keríti a lelkeket, hanem azt is akadályozza és gátolja, hogy bármiféle vezetés vagy tisztességes békés rend érvényesüljön a földön. Ezért támaszt annyit civakodást, gyilkosságot, felkelést és háborút, sőt rossz időjárást és jégverést is. Ezért rontja a gabonát és a marhát, mérgezi a levegőt, stb. Egy szóval fáj neki, ha valaki egy falat kenyeret kap Istentől és békén élvezi. Ha volna rá hatalma, és ha imádságunk nem szerezne nekünk oltalmat Istennél, nem maradna miénk egyetlen szál gabona a mezőn, egyetlen fillér a házunkban, sőt életünk egyetlen órája sem, különösen azoké nem, akik befogadták Isten igéjét, és szeretnének keresztjének lenni. Isten jóságának felismeréséért. Lásd, Isten meg akarja nekünk mutatni, hogy törődik minden bajunkkal, és hűségesen gondoskodik mulandó táplálékunkról is. És jó lehet, ezt bőségesen adja és megőrzi, még az istentelenek és gazembereknek is, mégis azt kívánja, hogy imádkozzunk érte. Mégpedig azért, hogy észrevegyük, hogy az ő kezéből kapjuk, és megérezzük benne atyai jóságát. Hiszen, ha elveszi kezét valamiről, az végül sem eredményes, sem maradandó nem lehet, ahogyan azt jól látjuk és tapasztaljuk napról napra. Csak a hamis pénzzel is mennyi baj van ma a világon. Sőt, azzal a mindennapos tehernövekedéssel és uzsorával is, amelyet a közéletben, kereskedelemben és munkaviszonyokban idéznek elő azok, akik önkényesen nyomorgatják a szegény népet és megfosztják a mindennapi kenyértől. Nekünk bizony el kell tűrnünk ezt. Ők azonban vigyázzanak, hogy el ne veszítsék a nép imádságát, és óvakodjanak attól, hogy a mi atyánknak ez a mondata ellenük ne forduljon. Az ötödik kérés. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. A rettegő lelkismeret vigasztalása. Ez a kérés szegény és nyomorult életünkre vonatkozik. Mert jól lehet, hangzik nálunk Isten igéje, hiszünk, engedelmeskedünk és elszenvedjük az ő akaratát, Isten ajándékából és áldásából élünk, mégsem folyik életünk bűn nélkül. Minden nap megbotlunk és vétkezünk, mert a világban emberek között élünk, akik sokszor megbántanak és okot adnak türelmetlenségre, haragra, bosszúra, stb. Sőt, az ördög is sarkunkban van, minden oldalról környékez, és ahogyan mondtuk, amennyi előbbi kérés ellen, úgyhogy lehetetlen mindig helytállni ebben a folytonos harcban. Ez megint olyan nagy nyomorúság, hogy így kell imádkoznunk és kiáltanunk, édesatyánk, bocsásd meg a mi vétkeinket. nem mintha kérésünk nélkül vagy előtt nem bocsátaná meg bűneinket. Hiszen nekünk ajándékozta az evangéliumot, benne csupa bűnbocsánatot, mielőtt kértük vagy valaha is rágondoltunk. Mégis arról van itt szó, hogy a bűnbocsánatot megismerjük és befogadjuk. Az a test ugyanis, amelyben szüntelenül élünk, olyan természetű, hogy nem bízik és nem hisz Istenben. Állandóan gonosz kívánságokkal és gondolatokkal foglalkozik, úgyhogy naponként vétkezünk szóval és cselekedettel, tettel és mulasztással. Lelkismeretünk ettől nyugtalanná válik, mert fél Isten haragjától és ítéletétől, és elejti az evangéliumból merített vigasztalást és bizodalmat. Ezért tehát szüntelenül szükség van arra, hogy ide meneküljünk, és vigasztalást keressünk, és ezzel lelkismeretünket ismét talpra segítsük. Mindig bocsánatra szorulunk. Ez pedig arra jó, hogy Isten megtörje büszkeségünket, és minket alázatosságban tartson. Mert fenntartotta magának azt a jogot, hogyha valaki kérkedik saját jóságával, és megvet másokat, akkor magára nézzen, és ezt a kérést tartsa maga elé, és ebből megállapítsa, hogy ő maga is éppen olyan jó, mint a többiek, és ezért mindnyájunknak meg kell alázkodnunk Isten előtt, és örülhetünk, ha bűnbocsánatot kapunk, és ne is gondolja senki, hogy amíg itt élünk, annyira visszük, hogy nem szorulunk bűnbocsánatra. Egy szóval, ha Isten szüntelenül meg nem bocsát, elvesztünk. A szív vidámságáért. Ennek a kérésnek tehát az az értelme, hogy Isten ne nézze bűneinket, ne is vesse szemünkre azt, amit minden nap megérdemlünk, hanem legyen hozzánk kegyelmes, és bocsássa meg, ahogyan ígérte. Adjon nekünk vidám és bizakodó lelkismeretet, hogy színe elé járulhassunk és imádkozhassunk. Mert ha szívünk nincs helyes viszonyban Istennel, és nem tud ennyire bizakodni, akkor sohasem mer imádkozni. Ez a bizakodás, a szív vidámsága azonban csak is abból ered, hogy tudjuk, hogy megbocsáttattak bűneink. Bűnbocsánat és megbocsátás. Van azonban ennek a kérésnek egy elkötelező és mégis vigasztaló záradéka, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Isten megígérte, tehát bizonyosak lehetünk abban, hogy mindent megbocsátott és elengedett nekünk, de csak akkor, ha mi is megbocsátunk fele barátunknak. Mert ahogyan mi naponta sokat vétkezünk Isten ellen, ő pedig kegyelmesen mégis mindent megbocsát, úgy kell nekünk is megbocsátanunk fele barátunknak, valahányszor megkárosít, erőszakoskodik, jogunkat sérti, álnokságot követ el, stb. Ha nem bocsátasz meg, ne is gondolj arra, hogy Isten megbocsát neked. Ha azonban megbocsátottál, akkor vigasztalódhatsz és bízhatsz abban, hogy a mennyben megbocsátott neked. Nem azért, mert te megbocsátottál, hiszen ő szabadon, ingyen, csupa kegyelemből teszi azt, mert megígérte, ahogyan az evangélium tanítja, hanem azért, mert erősítésünkre és biztatásunkra figyelmeztető jelül tette mellé azt az igét, amely egybehangzik ezzel az imádsággal, Lukács 6. része szerint. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátatik, Lukács 6.37. Krisztus ezért meg is ismétli ezt mindjárt a mi atyánk után, ezt mondja Máté 6-ban, mert ha megbocsátjátok az embereknek vétkeiket, nektek is megbocsát a ti mennyei atyátok, stb. Máté 6.14. A feloldozás mindig kész lehetősége. Azért van ez a jel kitűzve erre az imádságra, hogy ha imádkozunk, emlékezzünk az ígéretre, és így gondolkozzunk. Édesatyám, azért járulok eléd, és arra kérlek, hogy bocsáss meg nekem. Nem mintha elégtételt adhatnék cselekedeteimmel, vagy érdemet szerezhetnék, hanem azért, mert te ígérted, és ezt a pecsétet függesztetted rá, hogy olyan bizonyos legyek, mintha te magad mondtad volna ki felettem a feloldozást. Mert amennyit a külső jelül rendelt keresztség és oltári szentség elvégez, ugyanannyira tudja ez a jel is megvigasztalni és megvidámítani lelkismeretünket. Sőt, az az előnye a többihez képest, hogy bármely órában használhatjuk és gyakorolhatjuk, mert mindig kéznél van. A hatodik kérés. És ne vigy minket kísértésbe. Háromféle kísértés számtalan változata. Eleget hallottunk már arról, hogy mennyit kell fáradoznunk és vesződnünk azért, hogy megkapjuk és meg is tartsuk mindazt, amit kérünk. Mégsem sikerül hiba és botlás nélkül. Sőt, noha bűnbocsánatot és jó lelkismeretet kaptunk, és teljes feloldozásban részesültünk, mégiscsak úgy van ebben az életben, hogy az ember ma áll, holnap elbukik. Ha tehát becsületesek vagyunk, és jó lelkismeretünk van Isten előtt, akkor viszont újra csak kérnünk kell. Óvjon attól, hogy visszaessünk, és a kísértésnek vagy csábításnak engedjünk. A kísértés pedig, vagy ahogyan a mi szászaink régtől fogva nevezik, csábítás háromféle. A testé, a világé és az ördögé. Mert testben élünk, és nyakunkon cipeljük az óembert. Az nem marad veszteg, és állandóan ingerel minket elkölstelenségre, restségre, mértéktelen evésre és ivásra, fösvénységre és csalásra, hogy megtévesszük és megkárosítsuk fele barátunkat. Egy szóval mindenféle gonosz kívánságra, amely természetünk szerint tapad hozzánk, és amelyet felébreszt bennünk más emberek hallása és látása, társasága és példája, amely sokszor még az ártatlan szíveket is megtámadja és fölgerjeszti. Azután itt van a világ is, amely szóval és cselekedettel bántalmaz minket, haragra és türelmetlenségre ingerel. Egy szóval nincs itt más, csak gyűlölet és irítség, ellenségeskedés, erőszak és igazságtalanság, hűtlenség, bosszúállás, átkozódás, szidalmazás, rágalmazás, kérkedés és hivalkodás, szertelen pompával, ranggal, dicsőséggel és hatalommal, mert senki sem akar a legkisebb lenni, hanem első helyen akar ülni, és mindenki csodálatát megszerezni. Ezekhez csatlakozik az ördög is, úszít és tüzel mindenütt, de főként azzal foglalkozik, ami a lelkismeretet és az egyházi ügyeket érinti. Mégpedig azért, hogy Isten igéjét és cselekedetét szélne keresszük és megvessük, hogy elszakítson minket a hittől, a reménységtől és szeretettől, hogy téves hitbe, hamis elbizakodottságba és megkeményedésbe vigyen, vagy kétségbeesésbe, Isten tagadásba, Isten káromlásba és számtalan más utálatosságba. Ezek bizony kötelek és hálók, sőt, ezek azok az igazi tüzes nyilak, amelyeket nem test és vér, hanem a sátán lő mérgezetten a szívünkbe. Efézus 6.16. Istennel a kísértés ellen. Súlyos, nagy veszedelmek és kísértések ezek, amelyekkel minden kereszténynek meg kell birkóznia. Pedig mindegyik önmagában is elég indítást adhatna arra, hogy amíg ebben a gyalázatos életben élünk, amelyben mindenfelül támadnak, üldöznek és hajszolnak minket, minden órában segítségért kiáltsunk, és könyörögjünk azért, hogy Isten ne engedjen minket ellankadni, elfáradni, és visszaesni bűnbe, gyalázatba és hitetlenségbe. Mert másképpen lehetetlen a legcsekélyebb kísértést is legyőzni. Elszenvedjük, de nem egyezünk bele. Nem visz kísértésbe, tehát azt jelenti, hogy erőt és kitartást ad ellenállásra. De a kísértés nem távolítja el, és nem szünteti meg. A kísértést és a fölgerjedést nem is kerülheti el senki sem, hiszen testben élünk, és környékez az ördög. Nem is lesz soha másképpen. Kísértést kell elszenvednünk, sőt, benne kell élnünk. Itt azonban azért könyörgünk, hogy bele ne bukjunk, és meg ne fulladjunk benne. Mert két nagyon különböző dolog kísértést elszenvedni, és beleegyezni, igenelni. Elszenvedni mindnyájunknak kell, ám bár nem egyformán, hanem egyeseknek többet és nehezebbet. Az ifjúságnak például főként a testétől, a felnőtteknek és az öregeknek pedig a világtól. A többieknek pedig, akik lelki dolgokkal foglalkoznak, vagyis a keresztényeknek, az ördögtől. De az ilyen elszenvedés senkinek sem árthat, mert akaratunk ellenére van, és szeretnénk tőle szabadulni. Ha ugyanis nem szenvednénk tőle, nem volna kísértésnek nevezhető. Az pedig a beleegyezés, ha megeresztjük a gyeplőt, nem állunk ellene, és nem könyörgünk ellene. fegyverben a kísértés ellen. Nekünk, keresztényeknek fegyverben kell állnunk, és állandóan számolnunk kell azzal, hogy szüntelenül kísértés ér minket. Senki se éljen tehát olyan elbízakodottan és könnyelműen, mintha az ördög távol volna tőlünk, hanem inkább várjuk a támadást mindenfelől, és védjük ki. Ha tehát most tiszta, türelmes, barátságos vagyok, és szilárdan állok a hitben, az ördög még ebben az órában olyan nyillat lőhet szívembe, hogy alig állok a lábamon. Hiszen olyan ellenség ő, hogy sohasem tágít, és nem fárad el. Ha tehát egyik kísértésnek vége, mindig más és újabb támad. Nincs hát jobb tanács és vigasztalás, mint az, hogy meneküljünk ide, ragadjuk meg a mi atyánkot, és így beszéljünk szívünkben Istennel. Te parancsoltad, édesatyám, hogy imádkozzam. Ne engedd, hogy a kísértés miatt visszaessem. Majd meglátod, hogy a kísértő kénytelen visszavonulni, és verességét elismerni. Ha azonban gondolataiddal és saját tanácsoddal mernél magadon segíteni, csak elrontod ügyedet, és még több lehetőséget adsz az ördögnek, mert kígyó feje van, amellyel befurakodik, hol valahol rést talál, és egész teste is akadálytalanul utána csúszik. De imádsággal meg lehet gátolni, és vissza lehet verni. Az utolsó kérés. Te szabadíts meg minket a gonosztól. Amen. Fő ellenségünk gyilkos és hazug. A görögben így szól ez a kis mondat. Szabadíts vagy oltalmazd meg minket az álnoktól, vagy a rossz akarótól. És úgy hangzik, mintha az ördögről szólna, mintha mindent össze akarna foglalni, hogy az egész imádság mindenestől e fő-fő ellenségünk ellen irányuljon. Mert ő az, aki gátolja közöttünk mindazt, amiért imádkozunk. Isten nevét vagy tiszteletét, Isten országát és akaratát, a mindennapi kenyeret, a vidám, jó lelkismeretet, stb. Végül tehát mindezt egybefogjuk, és ezt mondjuk, segíts meg hát, édesatyám, hogy megszabaduljunk mindettől a nyomorúságtól. Nem kevésbé van benne azonban az a rossz is, amely az ördög uralma alatt érhet minket. Szegénység, gyalázat, halál, s röviden mindaz az áldatlan nyomorúság és keserűség, amiből mérhetetlen sok van a földön. Mivel ugyanis az ördög nem csak hazug, hanem gyilkos is, szüntelenül életünkre tör, és kedvítleli abban, ha testünket és életünket szerencsétlenségbe sodorhatja, skárosíthatja. János 8.44. Ezért van az, hogy sok embernek a nyakát szegi, vagy eszét veszi, másokat vízbe fullaszt, sokat öngyilkosságba kerget, és sok más szörnyűségbe. Ezért csak azt tehetjük a földön, hogy szüntelenül imádkozunk e fő-fő ellenség ellen. Mert ha Isten nem oltalmazna, egy óráig sem lennénk tőle biztonságban. Egyedül Istentől várjunk segítséget. Ebből ismét látod, Isten elvárja, hogy imádkozzunk, ha bármiféle testi baj tör ránk, és ne kérjünk és ne várjunk segítséget soha máshonnan, csak tőle. Ezt azonban a végére hagyta. Mert hogy biztonságban legyünk és megszabaduljunk minden rossztól, ahhoz előbb az szükséges, hogy neve szent legyen nekünk, országa nálunk legyen, és akarata teljesüljön. Azután végül megőriz bűntől és gyalázattól. Ezzel együtt pedig mindattól, ami fáj és árt nekünk. A nem kételkedő hit szava. Isten tehát így tárta elénk egészen röviden mindazt a nyomorúságot, amely szüntelenül szorongat minket, annyira, hogy sohasem lehet kibúvónk az imádkozás elől. Itt azon van a hangsúly, hogy megtanuljunk amment is mondani rá, vagyis hogy ne kételkedjünk abban, hogy meghallgatja és teljesíti. Ez ugyanis a nem kételkedő hit szava, amely nem vaktában imádkozik, hanem tudja, hogy Isten nem hazudik neki, amikor megígérte, hogy megadja. Ha pedig hiányzik ez a hit, nem lehet igazán imádkozni. Veszedelmesen tévelyegnek tehát azok, akik úgy imádkoznak, hogy nem mernek rá igent mondani szívükben, és nem merik azzal a bizonyossággal zárni, hogy Isten meghallgatja, hanem kételkednek és ezt mondják, hogyan mernék azzal dicsekedni, hogy Isten meghallgatja imádságomat, hiszen szegény bűnös vagyok, stb. Abból ered ez, hogy nem nézik Isten ígéretét, hanem cselekedeteiket és saját méltó voltukat, és így megvetik és hazugsággal vádolják Istent. Ezért nem is kapnak semmit, ahogyan Szent Jakab mondja, aki imádkozzik, imádkozzék hitben, és ne kételkedjék, mert aki kételkedik, hasonlít a tenger habjához, amelyet a szél kerget és csapdos. Ne gondolja az ilyen ember, hogy valamit is kap Istentől. Jakab 1.6. Lásd, Isten ennyire törődik azzal, hogy bizonyosak legyünk, hogy ne kérjünk hiába, és imádságunkat semmiképpen meg ne vessük. A kis Kátéból. A mi atyánk. A családfő ilyen egyszerűen tanítsa Reá háza népét. A megszólítás. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben? Mit jelent ez? Isten ezzel arra bíztat minket, hogy higgyük, hogy ő igazán atyánk, mi pedig igazán gyermekei vagyunk, és ezért bátran és teljes bizalommal kérjük őt, mint a gyermekek édesatyjukat. Az első kérés. Szenteltessék meg a te neved. Mit jelent ez? Isten neve amúgy is szent, mégis azt kérjük ebben az imádságban, hogy nekünk is szent legyen. Hogyan történik ez? Ha Isten igéjét tisztán és igazán tanítják, és mi aszerint szentül élünk, Isten gyermekeihez illően. Erre segíts minket, szerető mennyei atyánk! Aki pedig nem így tanít és él, ahogyan Isten igéje tanítja, az megszentségteleníti közöttünk Isten nevét. Ettől őrizd meg minket, mennyei atyánk! A második kérés. Jöjjön el a te országod! Mit jelent ez? Isten országa eljön magától, kérésünk nélkül is. Mégis azt kérjük ebben az imádságban, hogy hozzánk is eljöjjön. Hogyan történik ez? Ha a mennyei atya szent lelkét adja nekünk, hogy kegyelméből higgyünk szent igéjének, és istenesen éljünk itt, ideig, és ott, örökké. A harmadik kérés. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mit jelent ez? Isten jó és kegyelmes akarata meg lesz imádságunk nélkül is. Mégis azt kérjük ebben az imádságban, hogy bennünk is meglegyen. Hogyan történik ez? Ha Isten megtör és meggátol minden gonosz szándékot és akaratot, amely nem engedi Isten nevét megszentelni és országát hozzánk jönni, amilyen az ördögnek, a világnak és testünknek akarata, ellenben megerősít és szilárdan megtart minket igéjében és a hitben életünk végéig, ez az ő kegyelmes és jó akarata. A negyedik kérés. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. Mit jelent ez? Isten kérésünk nélkül is ad mindennapi kenyeret, még a gonoszaknak is. Mégis kérjük ebben az imádságban, hogy ezt vélünk megláttassa, és ezért hálaadással vegyük mindennapi kenyerünket. Mi a mindennapi kenyér? Mindaz, ami a test és élet fenntartására és táplálására kell, mint például étel, ital, ruházat, lábbeli, ház, gazdagság, szántóföld, barom, pénz, anyagi javak, derék házastárs, derék gyermekek, becsületes háznép, tisztességes és hűséges felsőbség, jó kormányzat, jó időjárás, béke, egészség, közrend, becsület, jó barátok, megbízható szomszédok, és ezekhez hasonlók. Az ötödik kérés. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Mit jelent ez? Azt kérjük ebben az imádságban, hogy a mennyei atya ne nézze bűneinket, és miattunk ne tagadja meg kéréseinket. Mert mindabból, amit kérünk, semmire sem vagyunk méltók vagy érdemesek. Mégis kérjük, hogy mindezt kegyelemből adja meg nekünk, mert naponta sokat vétkezünk, és bizony csak büntetést érdemlünk. Ugyanígy mi is szívesen megbocsátunk és jót teszünk azokkal, akik vétkeznek ellenünk. A hatodik kérés. ne vigy minket kísértésbe. Mit jelent ez? Isten senkit sem kísért, mégis azt kérjük ebben az imádságban, hogy Isten őrizzen és tartson meg minket, hogy az ördög, a világ és testünk meg ne tévesszen, és ne vigyen minket téves hitbe, kétségbeesésbe, vagy más nagy gyalázatba és bűnbe. Ha pedig ilyesmi mégis megkísértene, végre felülkerekedjünk, és miénk legyen a győzelem. A hetedik kérés. De szabadíts meg minket a gonosztól. Mit jelent ez? Mindent összefoglalva azt kérjük ebben az imádságban, hogy a mennyei Atya szabadítson meg a testet, lelket, javakat és becsületet rontó mindenféle gonosztól. Ha pedig eljön a halál órája, adjon üdvösséges véget, és vegyen magához kegyelmesen e földi nyomorúságból a mennybe. A befejezés. Amen. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy legyek bizonyos abban, hogy a mennyei Atya ezeket a kéréseket szívesen fogadja és meghallgatja, mert ő maga parancsolta, hogy így imádkozzunk, és megígérte, hogy meghallgat minket. Amen, amen azt jelenti, igen, igen, úgy legyen. Mennybéli felséges Isten, akinek dicsőséget fenn, boldog lelkek seregitől láttatik véghetetlenül, e teljes világ általad teremtetett, áll és marad. Te, noha íj felséges vagy, és erőd méltóságod nagy, de föld porait megtartasz, és minket arra méltóztatsz, hogy fiaidnak hívassunk, és atyánknak imádhassunk. Fiúi bizodalomban te eléd járulunk mostan, szívbéli imádságunkkal és hálaáldozatunkkal. Mi atyánk! Tiszteletünket vedd kegyesen, kérésünket. A te neved szenteltessék, mi közöttünk imádtassék. Ó, atyánk, vélünk azt tegyed, hogy megismerjük szent neved. Bölcs munkáidban szemléljünk, csak téged féljünk, tiszteljünk. Gondolatunk és beszédünk, sőt, ami egész életünk úgy folyjék és úgy tündököljék, hogy mindenek megismerjék, hogy te vagy Szent Isten atyánk, és mi nekünk te vagy példánk. Jöjjön el a te országod, töltse be uralkodásod, ó, mi királyunk, e földet, és szaporítsad sereged. Drága igédnek kész szállást, adj mindenütt szabad folyást. Ha egyházad ellenségi azt igyekeznek rontani, te szállj egy táborba velünk, és erősségünk légy nekünk, szégyenítsd ellenségünket, bírj és vezérelj minket. A te akaratod legyen e földön, mint a mennyekben, sőt, a mi akaratunkat tetszésed után hordozzad, hogy szeressük, amit szeretsz, de gyűlöljük, mit te megvetsz. Engedjünk néked mindenben, te tudod, hogy jól mint legyen. Ha velünk bánsz is keményen, szenvedjünk azt is békében, mert tiéd testünk és lelkünk, nem hagysz te kétségben esnünk. Add meg nékünk kenyerünket, minden nap eledelünket, és viselj gondot éltünkről, e mi halandó testünkről, szolgáltas jó egészséget, termő időt, békességet. Áldásod szálljon mirejánk, minden mi munkánkat te áld. A te javaiddal nékünk adj mértékletesen élnünk, rád nézve hálálatosan, és másokra irgalmasan. És bocsásd meg bűneinket, minden mi álnok vétkünket, de nékünk azt is megbocsásd, mely örökségül rejánk szállt, mint amely rossz gyümölcsöket a rossz fa bosszúdra termett. Nézz szent fiadnak vérére, minket ne vonj ítéletre, és vétkeinkért meg ne fedj, sőt, mindenekben megengedj, amint mi is megengedünk, akik vétettek ellenünk. És ne vigy a kísértésbe, mely rajtunk erőt vehetne, jól tudod, mely gyarlók vagyunk, sőt, könnyen eltántorodunk. Megszabadíts a gonosztól, ki leshány nekünk akárhol. ha néked nagy dicsőséges, nékünk pedig épületes a kísértőt ránk bocsátni, így hitünk próbára vonni, add nekünk a győzedelmet, megkoronázván hitünket. Ha igaz hittel mi kérünk, meghallgatott könyörgésünk, hisz fiad vagyunk neked. Te néped és örökséged, jó atyánkhoz a szükségben, hogy ne fordulnánk merészen. Tégy velünk jól irgalmadban, hisz erre nagy hatalmad van. Jó voltod, rejánk tekintsen, sőt, inségünkben segítsen. Jót tenni méltó te hozzád, ebből tér dicsőségre jád. Legyen néked magasztalás, és tőlünk nagy hálaadás, mert tiéd az ország, tiéd a hatalom és dicsőség, e földön és a mennyekben, most és mindörökké. Amen. Ismeretlen szerzőtől Komáromi Csipkés György Bibliája függelékéből, 1685. Felolvastam. A Hithangjai Énekeskönyv magyarországi kiadás 11. énekéből.